az értékválasztásos, az értékeken alapuló magatartás és közéleti magatartásnak az elősegítésében kell az egyháznak az igehirdetéssel segíteni, és amennyiben ezt jó színvonalon teszi, hatékonyan teszi, akkor szerintem a legtöbbet tudja használni a magyar politizálásnak, a magyar politikának, és természetesen ezen kívül az iskoláztatásban, az egészségügyben, a szociális szférában való szerepe is a politika része, de hát ezt nem részletezném, mert ennek a szakszerűségei tulajdonképpen politikától függetlenül létező mozzanatok.
Köszönöm szépen. Nem tudom, lesz kérdés a politikusról is, mint olyanról? Nem tudok sok minden egyebet hozzátenni Tőkőcki László szavaihoz, illetve nem akarok vele vitatkozni, azt mi máshol szoktuk megtenni. Ezért egy kicsit, ha lehet, a kérdést tovább kanyarítom, hiszen a meghatározásokkal teljes mértékben és teljes körön egyetértek. Azt gondolom, mindannyian egyébként többé-kevésbé így látjuk ezt a kérdést. Éppen ezért engem mostanában az is foglalkoztat, hogy ki a politikus, milyenek a politikusok, és pedig azért, mert azt tapasztalom, vagy azt látom, hogy a mai magyar közgondolkodásban és a miénkben és a mentalitásunkban, ahogy ezt egyébként a nem teljesen megbízható, de talán ebben megbízható közvéleménykutatások mutatják, ma Magyarországon a politikus tartják a legkevésbé megbízható személynek, amit tragikusnak tartok, hiszen a politika, ha abban az értelemben vesszük, ahogy az imént hallottuk, a közjót szolgálja, az ember együttélés szolgálja, az ember együttlés létben benne levő hatalmi szerkezeteket jóra használja, akkor bizony nem mindegy, hogy ki a politikus. És azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek van azért itt az elmúlt 15-20 évben felelősségünk abban, hogy mi is azért, hogy szépen csendben démonizáltuk a politikát, és mindenkit, aki annak a világába oda bekeveredett, politikus lett, ezért azért amazért, inkább elviseltük, de feltétlenül titokban gyanúsítottuk, hogy a nem jó kvalitású emberek a korrupcióra eleve hajlamosak, a hatalmat önmagáért akarok gyűjtő helye az, amit a politikának nevezünk. Úgyhogy én annyival szeretném kiegészíteni a keresztények politikai felelősségét, hogy nekünk a politikusok tanítóivá kell lenni. Azzal egyetértek, hogy közvetlen politikai direktíva megfogalmazására nem nagyon van módunk. Lehet egyébként bizonyos kérdésekben, lehet, hogy szükséges is. De hogy milyen kvalitást jelenít meg a politikus, milyen minőséget, az azt gondolom keresztény felelősség is, ezt mindenképpen szükségesnek tartottam elmondani, és egyúttal mindenkit arra buzdítani, hogy ne intézzük el annyival a politikusainkat, hogy legyintünk rájuk egyet, még akkor is, ha néha megérdemlik, hiszen jelenleg képviseleti demokráciában élünk, és elvileg azokra bízzuk rá a hatalmat, akik nálunk ahhoz jobban értenek. Elég paradox dolog, hogy most akkor azok kezén van a hatalom, a mi felhatalmazásunkkal, akik mind silányabbak, mint mi, vagy azok kezén van, akik jobban értenek hozzá, tehetségesebbek, rátermettebbek. Szerintem rendkívül módon szenved ma Magyarország ettől a egyelőre feloldozhatatlannak tűnő talánytól. Köszönöm szépen.
A második kérdés, amit intéznék önökhöz, az kicsit ennek a továbbgondolása, mégpedig az, hogy intézményként az egyháznak milyen funkciói lehetnek a társadalomba. A kálvini gyökerekből táplálkozva van egy képünk az állam és az egyház együttműködéséről, az egyháznak a funkcióiról egy adott társadalomba. Mégis melyek azok a területek, melyek azok a szerepvállalások, amiket úgy gondolnak, hogy legfontosabbak és legrelevánsabbak az egyháznak a mai magyar társadalomban is. Milyen területeken kellene még inkább megjelennie az egyháznak, vagy esetleg milyen területeket kell visszavennünk?
Hát nézzék, az előbb már beszéltem arról, hogy ugye az egyháznak olyan elsődleges funkciói vannak, amelyek nem kapcsolódnak és nem kapcsolódhatnak közvetlenül az államhoz, meg a politikához. Az evangélium hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, a lelki gondozás, egyáltalán a hitre nevelés, stb. Ezek olyanok, amelyek mondjuk nem elsődlegesen kapcsolhatók az államhoz. Azonban én úgy gondolom, hogy miután az egyház tagok, azok egyben állampolgárok is, ennek következtében egy csomó olyan dolog van, amelyet végső soron akár az állam, akár az egyház jól vagy rosszul elláthat. Tehát nem véletlen, hogy az európai felvilágosodásban gyökerező dolog, hogy az államot és az egyházat el kell választani, az abszurditásokra vezet, hiszen az állampolgár az egyben egyháztag, az egyháztag állampolgár, és ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen minden lehet egyházi feladat is. Na most én úgy gondolom, hogy a mai Magyarországról kell egy kicsit beszélni, mert általánosságban az, hogy például az északi államegyházi protestáns keretekbe, mondjuk például Svédországban azt hiszem 6 évvel ezelőtt szüntették meg azt a mozzanatot, hogy minden svéd állampolgárt az egyházak adminisztrálnak, már mint az anyakönyvi kivonatoktól kezdve a házasságkötésig és egyebekig, és aztán lehetne egészen odáig menni, hogy Angliában az anglikán énekes könyvről még 1998-ban az a parlament döntött, amely tele volt ateistákkal, meg muzulmánokkal, zsidókkal, meg egyebekkel. Tehát ezeket a mozzanatokat azért említem, mert ugye Magyarországon a doktrinér, materialista, ateista álláspont arról beszél, hogy az egyháznak és az államnak tulajdonképpen nem is lenne, hogy bármiféle közös ügye lenne. Na most én úgy gondolom, hogy viszont ma Magyarországon a hagyományos tereken kívül, az iskoláztatáson, az egészségügyön, a szociális szolgáltatásokon kívül egy terület van, ahol az egyháznak a tevékenysége nagyon-nagyon fontos lenne. Egyszerűen csak azért gondolom én erről külön lehetne nyilván órákat vitatkozni, mert ez a terület a modern, eltömegesedett, elszemélytelenedett világban a leginkább káros, vagy adott esetben leginkább hasznos feladat lehetne, és az a média világa, ami elvileg tájékoztatást jelent, de tudjuk jól, hogy manapság inkább manipulációt jelent. Itt persze az egyházaknak valóban meg kellene akkor valósítani a saját rendeltetésükből fakadó funkciójukat, hogy ténylegesen úgy szolgálnak, hogy lehetőségig idézőjelbe kritikai ellensúlyt állítanának az üzletes világ médiájának. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, de hát nagyon messze vagyunk ettől a mai Magyarországon sokféle okokból, egyházi erőtlenségből, tőkearányokból, politikai összefüggésekből egyáltalán. Viszont ezt kellene majd a későbbiekben nagyon-nagyon fontossá tenni, mert sajnos a családoknak a nevelési funkciója sok szempontból megszűnt, az iskolának a nevelési funkcióját sok szempontból számolják föl, a kisközösségeknek az elszemélytelenedés és az individualista magatartás miatt nincs közvetlen nevelő hatása, és akkor gondolkodni kell, hogy hogyan lehet az érték átadás nélkülözhetetlen feladatát megoldani.
Köszönöm szépen. Először is szeretném megkérdezni, hogy mik azok a kelvini elvek?
A hóhért akasztják. Én arra gondoltam, hogy Calvin, ahogy leírta az institúcióba, hogyan kell az egyházi fegyelmet gyakorolni a közéletbe, a magisztrátusok hogyan működnek együtt az egyházzal, hogyan jelenik meg az államnak funkciója, az államnak szerepe az egyházban, illetve fordítva, hogyan jelenik meg az egyháznak, mint egy erkölcsi normának az hordozója az állami életbe.
Hát szerintem majd erről tartunk egy másik kerekasztal, mert én ezt nem így tudom, de vagy bonyolult lenne ezt kitisztázni. Mindegy, és tulajdonképpen azt szerettem volna mondani, hogy mi lenne, ha ezt a kérdést egyszer fordítva vizsgálnánk meg. mert idestova 200 esztendeje az egyházakat mindig sarokba állítják, hogy miért akarnak az állam életébe beavatkozni, az államot meg az egyházat szét kell választani, ne akarjon az egyház közoktatni, ne akarjon az egyház közvéleményt befolyásolni, egyáltalán ne akarjon semmit az egyház, hát akarjon valamit, de lehetőleg ezzel ne zavarja a közéletet. Én megfordítanám a kérdést, hogy valóban úgy telt el az elmúlt 200 esztendő, sőt, bővítsük egy kicsit, mi van most 2009, akkor 220 esztendő, ahogy az állam soha ne akarta volna az egyház szerepét játszani. Gondoljunk Robespierre, aki megalkotja a legfőbb lény kultuszát, és a Notre Dame-ban pedig megkoronázzák az ész istennőjét, aki történetesen egy prostituált volt egyébként, de hát ez csak egy szépséghiba. Vagy gondoljunk Szovjet-Oroszországra, ahol ástruktúrálják az időt, és közlik, hogy vasárnap most már nem a minden hetedik napon van, hanem először a tizedik napon, aztán a nyolcadik napon, ahol kisöpörték az emberek házaiból a klasszikus ortodox imasarkokat, elhelyezték Marx, Engels és a bolsevik üdvtörténet szentjeinek a képeit. Gondoljunk a magyarországi május elsejei fölvonulásokra, amik gyakorlatilag egy úrnapi körmenettel értek fel. Azért fordítom ezt meg, mert én úgy érzem, hogy még mindig szorongva beszélünk mi keresztjének arról, hogy hát most akkor mi az egyház meg az állam, és akkor hogy van ez az egész dolog. Mintha Magyarországon 150 évvel ezelőtt lett volna egyáltalán egyetlen egy állami iskola is. Egyháziskolák voltak. 130-140 éve kezdődött meg az iskola államosítás. Mégis a kérdésre válaszolva, szerintem az egyháznak azt kell mindenek előtt való feladatának tekintenie, akár az államban, akár azon kívül, akár a kultúrába szervesülten, akár ellenkultúraként, amit az egyház helyett senki nem fog elvégezni. Ezt viszonylag könnyű meghatározni, de éppen azért mondtam el az előző példákat, mert időnként az államot is előfogja a kísértés, hogy hát akkor ő is egy kicsit egyházkodjon, de talán teológiailag, egyháztanilag, hitből fakadóan, egy egészséges egyházszemléletben többnyire tudni véljük azt, hogy mi az, amit helyettünk senki nem fog végezni itt Magyarországon sem. Vagy ha végzi, akkor illegitim módon végzi, vagy ha végzi, akkor hálegyházként végzi, vagy ha végzi, akkor valami végzetes hamis messianizmusból végzi. Ez pedig mindenképpen a Krisztus evangéliumának életformáló, életátalakító hatása. Ez az a kör, vagy ez az a valóság, amiben él és mozog az egyház. Ha ez a hatás elérkezik a parlamentig és a törvényhozásig, akkor elérkezik, volt ilyen is a történelemben. Ha csak az iskolapadokig érkezik el, akkor odáig érkezik el. Még a legelső kérdésre is szerettem volna azt mondani, hogy ugye ez volt, hogy hát az egyház egy államban él, vagy nem tudom én, a világban él. Azért Pál apostol azt mondja, hogy mi mindannyian Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, mégiscsak ez az a nagyobb kör, amiben mindannyian létezünk, és Calvin szerint, ha már ő előkerült, minden dolgunknak köze van Istenhez. Nincs olyan életterület, sem a kultúrában, sem a politikában, sem a gazdaságban, talán a vallásban és az egyházban is igaz ez, amihez Istennek ne lenne köze. Hát úgy nagyjából ennyit most.
Köszönöm szépen. Már itt egy kicsit eveztünk arra a témára, hogy magyarországi valóság, vagy a magyar valóságban az egyház és az állam kapcsolata milyen volt, vagy milyen egyáltalában. Az elmúlt évtizedekben a rendszerváltás óta látjuk, hogy minőségében, mennyiségében és sokszor mélységében is vannak különbségek az egyes kormányzati ciklusok között, az egyes időszakokban, az egyház és az állam viszonyában. A kérdés az lenne talán triviális és egyszerű, hogy mennyiben értelmezhető ez egyáltalában politikai, ideológiai meglátásnak az, hogy az államot hogy kezeli az adott kormányzat, vagy beszélhetünk-e egyáltalában pártok egyházpolitikájáról, ne talántán az egyház pártpolitikájáról.
Nézzék, teljesen nyilvánvaló, hogy minden pártnak, ahogy az államoknak is, van egyházpolitikája, még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy nincs egyházpolitikája, vagy csak annyit jelent, hogy az egyház lehetőleg ne legyen, maradjon meg gettóba. Ugye ez már előfordult a püspök úr hozzászólásába, ugye, hogy az egyház az ne csináljon semmit, illetve lehetőleg, és ez klasszikusan megvalósult a Kádár rendszerbe, legyen gettó egyház, ahová az idősek, ahová olyan emberek mennek be, akiknek egyébként aztán társadalmi lehetőségei a cselekvése, vagy a befolyásolása nincsenek. Én tehát úgy gondolom, hogy ma Magyarországon két korszak határán vagyunk, mint ahogy véleményem szerint a sokak által korábban megállapított rövid 20. század helyett, szerintem a 20. század most ért véget a világgazdasági válsággal, vagyis magyarán ezt a 20. századot a kommunizmus és a szabadpiaci kapitalizmus és annak egy európai formája, ami persze nem fette le az egész világot, ugye a szociális piacgazdaság századaként, kondominanciájaként lehetne megfogalmazni, amely most 2009-re véget ért, és az egyház politika tulajdonképpen ettől válik érdekessé, mert szerintem ez a világ azért ért véget, mert véget ért az anyagiságnak az a motivációs világa, amely egyre inkább mindent áthatott, és ez nem véletlenül kezdte éreztetni a fiatalok körébe az úgynevezett posztmateriális értékeknek a preferenciájával, hogy valamiképpen már nem megy az új generációknak pusztán a materialitással való megfogás. Ez az egyik probléma. A másik, hogy abban az emberiségben, amelyik jelen pillanatban él, valószínűleg az ökoszisztéma teljes tönkremenetele nélkül ez az egész materialitási motiváció és ennek minden áthatása nem is folytatható. Tehát szerintem határhoz jutott a világ, újra a léleknek, a szellemnek, amely végtelen ellentétben a materialitás javaival, kell, hogy a világba a maga helyét elfoglalva egyszerűen az emberi életvilágoknak egy új egyensúlyát, egy új értelmét teremtse meg. Ha ez így van, és én meg vagyok arról győződve, hogy ez így van, ezt az itt élő fiatalok generáció szerintem 20-25-30 év után, amikor persze ők maguk is már vissza fognak tekinteni majd saját életükre, az majd belátható lesz. Az egyháznak ebben lehet óriási szerepe. Tulajdonképpen a végletes materializmus, mint olyan sokszor a történelemben, utat nyitott annak az egyháznak, amit az elmúlt 220 évben meg akart semmisíteni. De hát gondolják el, a történelem alapjában véve számos esetben halad így. Az a Napóleon, aki a francia forradalom emberiségi eszmével egyetemes európai rendet akart alkotni, végül is megalkotta akaratlanul, mert nem ez volt a célja, az európai nemzetállami rendszert. És ugyanígy el lehetne menni sok más dologban is arra, hogy az az internacionalizmus meg kozmopolitizmus, amelyik meg akarta teremteni az egyetemes emberiséget, az gyakorlatilag ahhoz érkezett el, hogy ma a legnagyobb gondjuk azoknak, akik meg akarták teremteni az egyetemes emberiséget, hogy felidézték tulajdonképpen az embercsoportok közötti igen erős konfliktusok, ugye a civilizációk háborújáról ír Huntington, de sok mindenki más, a hétköznapokban a bevándorlás problematika, egyáltalán különböző embercsoportoknak az egymáshoz viszonyában. Megérkeztünk szerintem egy új világ kezdetéhez. Itt nagy szerepe lehet a kereszténységnek, remélhetőleg Európa revitalizációjával, hogy egy új világnak ismét az alapját képezhesse.
a mögöttünk levő 15-20 esztendőt valóban lehet esetleg a különböző kormányok többé-kevésbé kitapogatható, megmutatkozó egyházpolitikája mentén is tárgyalni. Markáns különbségek vannak valóban. Jogos az a kérdés, hogy a főhatalmat bíró pártok vagy pártkoalíciók magát az államot hogyan működtették, használták az egyházzal való viszonyban. Tehát több szereplője van a játéknak, a politikai pártok, az egyházak, az államhatalom, amelyik apparátusként, igazgatásként, egyszerű adottságként van, ez nem feltétlenül mindig ugyanaz, megjelennek a helyi önkormányzatok, egészen érdekes történeteket lehetne mesélni arról, hogy egyébként egyházfaló párthoz tartozó polgármester helyi szinten milyen jó viszonyban van az egyházakkal, és esetleg éppen keresztény demokrata polgármester pedig gyakorlatilag hát olyan régi tanácselnök módján tud csak viselkedni. De ezek a szélső pontok, tehát nem ez a tipikus. Én azonban inkább három vonulatot említek. A harmadikról Tőkéczky László már elég sokat beszélt az előbb. Az egyik, valóban még Magyarországon mindig él és hat egy jakobinus szemléletmód, vagy volteriánus, amelyik minden egyházra vonatkozó megjegyzéses gondolata mögé oda gondolja, mert ma nem szabad kimondani, hogy tapossátok el a gyalázatost. Voltaire többnyire így fejezte be a leveleit, az egyházat értette a gyalázatoson. Nemrégiben az egyik felreppenő szabadmadár Magyar Bálint nyilatkozott arról, hogy az ő egész 20 éves egyházpolitikájuk az tulajdonképpen az elnyomott kisegyházak pozitív diszkriminációja volt. Na most a kérdés az, hogy ezek a kisegyházak mikor voltak elnyomva, a pártállamban, vagy most? És akkor kik nyomták el őket az elmúlt 8 évben, hogy Magyar Bálintnak pozitív diszkriminációt kellett volna gyakorolni. De ez egy jakobinus szemléletmód. Nyilvánvaló, hogy a kisegyházak súlya, jelentősége nem meghatározó a mai magyar valóságban, és azonnal kvázi bolsevik módon a többi nagyegyházat, történelmi egyházat agyon lehet verni, mert hát most mondjuk a biciklilánccal rózsafüzért terjesztő, nem tudom én, Magyar Barátság szektája éppen csak 50 taggal bír, ezért biztos a Magyar Református Egyháza felelős. A másik vonulat az úgynevezett civil vallás. Ebből is sok helyütt láthatunk, szinte valamennyi politikai párt próbálkozott ezzel, legjelesebből egyébként talán a rendszerváltás után az Antal időket jellemezte, és a Fidesz kormányzat idejét is jellemezte. Egyfajta a civil vallás kifejezés Amerikából származik, talán az a lényege, hogy mindegy is, hogy kinek mi a vallása, egy a lényeg, hogy jó ember legyen. És ha a vallása őt hozzásegíti ahhoz, hogy jó ember legyen, akkor azt a vallást meg kell becsülni, azon az értékén kell kezelni. Hogy ez szervesíthető-e Magyarországban, és hogy a politika ebben az elgondolásban tudja az egyházpolitikáját működtetni, ezt nem tudom megítélni. Szerintem kevés ideje volt az Orbán kormánynak, hogy ezt igazán kipróbálja. Egyrészt, másrészt pedig megjelent, és folyamatosan jelen van az, hogy ezt a modellt csak egy olyan világban lehet kipróbálni, ahol nincsenek történelmi előzmények, nincsenek gyökerek, nincsenek tradíciók, nincsen kulturális retrospekció jelesül az Egyesült Államokba, ahol hát az 1700-as évek elejétől beszélhetünk egyáltalán bármiféle ilyen kérdésről. Magyarországon azonban nagyon komoly kárpótlási igényekkel léptek fel az egyházak, nagyon komoly érdeksérelmeket szenvedtek a 20. század során, nagyon sok mindent elvesztettek, nagyon sok mindent szerettek volna, azt gondolom egyébként teljes joggal visszaszerezni, tehát ez nem volt egy olyan egyszerű játék. A harmadik, amit én posztszekularizmusnak nevezek, vagy nevezhetjük ezt új gnózisnak is, egy igen érdekes vegyülék. Ma már azt látjuk, hogy a magyar politika mezőnyében is megjelennek olyan személyiségek, akiket nem tudunk vallásilag, felekezetileg, nagyvallásilag kötni sehova. Egy vallási fermentum van a fejükbe, Fehér Ló fia, és nem tudom én, az indiai mantrázás ugyanúgy belefér ebbe, mint a boldogasszony térdekalácsának csókolgatása, de még egy kis szitja reformátust is bele lehet tenni. Mintha a római császárkor idejére térnénk vissza, amikor a gnózis, a titkos tudás, az ezotéria olyan belső gyúanyag lenne, ami közvetlen és azonnal átcsatolható a politikára, például a politikusi személy folyamatos karbantartására. Legutóbb hallottuk, hogy olyan politikus jár a jezsuitákhoz lelki felfrissülésre, aki nem arról nevezetes egyébként, hogy nagyon egyházbarát lenne, vagy konfirmál református gyülekezetbe olyan párt vezető politikusa, amelyik párt folyamatosan köbdöse egyébként az egyházat. Ezek nagyon érdekes dolgok. Nagyon érdekes dolgok. Én ezt posztszekularizmusnak nevezem. A megízleli vagy megsejti az ember valóban a szellemi értékeknek a végtelenségét, csak hát tanuló szakaszban van, vagy kezdő szakaszban van, mint az éhes ember, aki kinyitja a hűtőszekrényt, és egyszerre akar mindent elfogyasztani. Hogy ez mit fog jelenteni az elkövetkezendő néhány évben, ezt nagyon nehéz megmondani. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Egy dilemma, vagy egy problematika, talán kritikaként is jellemezhető az, ami sokszor elhangzik az egyházak kapcsán, hogy túl sokat, vagy éppen túl keveset nyilatkoznak meg a politikába. Emlékezzünk csak vissza december 5-i választásokra, egyéb közéleti eseményekre, amikor sokszor az a vád érte a református egyházat is, hogy túl sokat beszélt róla, túl sokszor alkotott erről véleményt, vagy akár más kérdésekben azt a kritikát kapta, hogy túl keveset nyilatkozott meg. Hogyan látják ezt a dilemmát, hogyan látják ezt a kritikát?
Ki mondja azt, hogy túl sok vagy túl kevés? Szerintem mi csak annyit beszélünk, amennyi hangot kapunk. Például, hogyha én most valami bejelenteném, hogy megindítom a mozgalmat a Magyar Királyság helyreállítására. Ezt itt kedvesen elmosolyogjuk egymás körében, nem kell ezt igazán komolyan venni. De hogyha ez ma este a TV híradóban vezető hír lenne, akkor már is azt lehetne mondani, hogy túl sokat beszél az egyház a politikáról. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben ebben Tőkészki Lászlónak igaza van. Egy olyan médiavilág uralta Magyarországot, egy olyan mentalitásipar, amelyik ha akarta, akkor mi túl sokat beszéltünk, ha akarta, akkor túl keveset beszélünk. Én szerintem a református egyházban naponként születnek nagyon bölcs, nagyon komoly, nagyon határozott és nagyon egyértelmű megnyilatkozások közéletről, politikáról, országról, Európáról, gazdasági világválságról. Hogy ezekről nem hallunk semmit. De egy önkörébe forgó, hőbörgő pap, ha a homlokon csapja magát, mert ott van egy légy, az azonnal országos hír. Tehát én csak visszakérdezek, hogy túl sok, vagy túl kevés. De azért számomra nem igazán ez a kérdés, hanem az, hogy mit mondunk. És hogy azt túl sokat mondjuk-e, vagy túl keveset mondjuk, még egyszer mondom, ez szerintem a tudatipar függvénye, kegyeskednek-e ezt engedni, vagy nem engedni. Én magam püspökként elég sokszor átéltem, hogy ami nekik nagyon pikáns volt, azt azonnal fölnagyították, azt mondta a Szabó püspök, ami pedig véleményem szerint inkább érvényes volt, azt egyszerűen meg se hallották. De mi az, amit mondunk? Nem könnyű dolog, és azt hiszem, hogy a mi nemzedékünk e tekintetben végig inkább csak az elemeket fogja tanulni, és az utána következő nemzedék lesz majd képes ebben igazán eligazodni. Nekünk már bocsássák meg, a feltételes reflexeink 80-90%-át a pártállamban szereztük. Nem igazán könnyű ám ezekről leszokni. A pártállamban pedig az egyház a közszférában, a publikus szférában azt mondta, amit megengedtek neki. Ezért aztán a rendszerváltáskor mindannyian egyszerre írtó gyorsan elkezdtünk beszélni, össze-vissza mindent, nagyon sokat, majdnem egy tucat református parlamenti képviselő volt az első országgyűlésbe, nem is egy pártba, hanem mindegyikbe. Mi tanuló szakaszban vagyunk. A szavakat nem tudjuk igazán, már pedig azért a politika, ne felejtsük el, nagy részt a szavak világa, az akaratok irányítását nem tudjuk, az időzítést nem tudjuk, ez csak nemzedékek tapasztalata alapján, ez kumulálódik. Volt a református egyháznak egy több évszázada kumulált tapasztalatrendszere, ez sikerült 1940-50 után teljességgel szétverni, megsemmisíteni, darabjaira tépni. Az utánunk jövő fiatal nemzedék feladata lesz, hogy akár a mi hibáinkból is, vagy melléfogásainkból is tanuljanak, meg ha néha jót mondunk, akkor esetleg abból is. Köszönöm szépen.
Nos, a protestáns egyházaknak a közéletbe, politikában való megszólalásai azok nyilvánvalóan sokkal problematikusabbak, most akár jó, akár rosszul történt a dolog, mint a katolikus egyházban, hiszen ott egy központi irányítás, a tanítóhivatal, és ugye a pápai megnyilatkozások alapján szépen dedukálni lehet bizonyos véleményeket, függetlenül szinte attól, hogy mondjuk mit tapasztal a részegyház vagy a nemzeti egyház. Most én úgy gondolom, hogy az igazi probléma ott van, hogy a protestantizmusban nem csak a nemzeti keretek, és nem csak az, hogy lényegében hát az egyházközségi autonómiák, meg a fokozatos testületek autonómiája és az ehhez kapcsolódó testületiség is nehezíti mondjuk azt, hogy folyamatosan álláspontokat közöljenek, hanem van egy olyan összefüggése is a dolognak, amely éppen abból fakad, ami egy régi vita, hogy tulajdonképpen ugye hogy viszonyuljon a hívő közösség, hogy viszonyuljon a politikához, és itt ugye a túlkegyességnek a megjelenése, a különböző olyan típusú egyházpolitikai irányzatoknak a megjelenése, amelyeknek a 20. századi sorát például az egyháztörténet, mint hogy gondolják el az egyháztörténészek, szinte kihaltak az elmúlt 50 évben. Ezek nem lettek feldolgozva, egyszerűen megszakadt egy hagyomány. A hagyomány szakadás egyébként az egész magyar társadalomnak hihetetlenül problematikus, anómiához vezető következményeket hozó folyamata. Tehát itt lényegében tényleg arról van szó, hogy egy kicsit újra meg kell tanulni, a hagyományok alapján, de mindig korszerűen beszélni, és én ezért szoktam például sürgetni, hogy mondjuk iskoláinkban a tanárok öntudatosabban legyenek keresztjének, és öntudatosabban legyenek magyarok, de ugyanezt lehet elmondani minden egyes értelmiségére is, mert csak úgy lehet, hogyha a mi hitünk és világnézetünk alapján fogalmazunk meg akár szakpolitikai véleményeket is. Mert önmagában attól, hogy valamilyen hitű ember mond valamit, attól még az nem lesz keresztjén és nem lesz református álláspont. Akkor sem, hogyha egyébként nagyon igaz a szakmailag. Tehát ezt az egészet újra kell tanulni. Sajnálatos dolog, hogy a 20. század úgy múlt el Magyarországon, hogy nagyobb részben ezeket a kérdéseket egyszerűen nem lehetett a gyakorlatba kicsiszolni, nem lehetett ennek egy olyan hagyományát megteremteni, amely az alkalmat, amely a módot, a stílust, a tartalmakkal kapcsolatos egyáltalán problémafelvetést, kételyeket és stabil, határozott álláspontokat egyáltalán képvisel.
Köszönöm szépen. Itt a stabil és határozott álláspontokkal kapcsolatban kérdezném azt, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években több olyan támadás is érte a református egyházat, amely elég nagy port kavart föl. Ilyen volt például a homoszexuális diák a budapesti teológián, vagy akár az ügynök múlt feltárása az elmúlt időszakban. Ezek mind olyan aktuális kérdések, amik azt gondolom, hogy mindannyiunk számára izgalmasak és érdekesek. Erről kérdezném véleményüket, hogy hogyan látják ezeket a helyzeteket, vajon az egyháznak a reakciója, a református egyház reakcióját elégségesnek látták-e ezekre, és hatékonynak látták-e ezekre a válaszadásokba?
Nos, nézzék, nem szeretném nagyon politikai síkra átsúsztatni a dolgot, de valószínűleg a jelenlévők... Valószínűleg a jelenlévők ismerik azt a kifejezést, hogy tematizáció. Na most én úgy gondolom, hogy az, ami az elmúlt 20 évben Magyarországon a legaljasabb és a legfelháborítóbb volt, egy kicsit is tagoltan és viszonylag tisztán gondolkodó emberek számára, akkor az, hogy a média világban óriási túlsúllyal rendelkező politikai erők tematizáltak. Lényegtelen dolgokat felemeltek, és elefánt lett belőle, lényeges dolgokról hallgattak, és tulajdonképpen nem lehetett róla beszélni, és éppen ezért ezek a meghatározások, például, hogy Magyarországon valami port kevert föl, az a kérdés, hogy kinek mennyi pora volt, és mennyi passzát szelet tudott fújni ahhoz, hogy por legyen. Szóval ezek olyasfajta dolgok, az előbb említett témák is ilyenek voltak. Már megbocsássanak, de ugye például ez a homoszexuális teológus hallgató ügye, hát ez kifejezetten az a eset volt, amikor valakik a maguk érdekében akartak egy olyan vitát generálni, amelyhez mondjuk véleményem szerint a református egyház nagyon bölcsen nem volt partner. Mert ugyanis nem volt miért ebből, hogy is mondjam, ügyet csinálni. Nem véletlen, hogy az a szegény ember, most mondjam így, aki ebbe tulajdonképpen instrumentalizálódott, az később ugye le is esett, mert hiszen nem fújták többé fölfelé. Ugye, mert nem volt jelentős az egész. És akkor lehetne a másik példát is mondani. Én úgy gondolom, hogy a politikában, az egyházunkban, az elmúlt 20 évben azért már kialakult az a bölcs mérséklet, hogy nem úgy, mint katolikus testvéreinknél, sajnos ez még mindig működik, ha őket ugrasztani akarják, akkor náluk mindig van, aki ugrik. Nálunk már egyre kevesebb. Mert nem biztos ugyanis, hogy ugrani kell. Tehát például vegyünk egy olyat, hogy amikor valakinek nem sikerült jól egy filmje, akkor egy kis botrányt ragasztanak hozzá, megszólaltatják ugye a történelmi keresztény egyházakat, hogy micsoda ilyen olyan, és azt hiszik, hogy ettől nagyobb közönség fog oda menni. Nehogy azt higgyék, hogy ez nem erről szól. És ugyanez vonatkozik egy sor másik kérdésre. Például kiállítások, ugye csak hogy említsem maguknak, hogy ezek a tematizációs dolgok mihez kapcsolódtak, filmekhez, kiállításokhoz, ugye ehhez az előbb említett fiúhoz, aztán itt tudom én, és ebből akarnak valakik tömegeket úgy meggyőzni, hogy ugye ez infantilizmus, tudják, ezért rettenetes a modern üzleti világ infantilizmusa, hogy lényegében az embereket, idézőjelbe, a szabadosságra akarják vezetni, és tudjuk jól, aki gyermekekkel foglalkozott csak egy kicsit is, akár pedagógusként, akár bár itt a fiatalok körében nyilván még nem mindenkinek volt gyereke, vagy van gyereke, arról szól a dolog. Jóval egyszerűbb a kötetlenségre, a kötelességek nélküliségre mozgatni az embereket, és azt eladni korszerűnek és helyesnek, mint megtanítani arra, hogy mi a helyes, mi az igaz, és hogyan kellene viselkedni.
Nyilván a felsorolás alkalmi jellegű volt. Azért én hadd tegyek egy kis megkülönböztetést, vagy egy másik oldalról hadd próbáljam ezt megkülönböztetni. Mély meggyőződésem, hogy nincsen olyan döntése az egyháznak, amit ilyen vagy olyan vagy amolyan szempontból ne lehetne bírálat alá venni, hiszen a döntések azok személyeket, sorsokat, intézményeket valamit érinteni fognak. Tehát vagy az a döntés, hogy valami úgy marad. Nekem az a problémám az elmúlt 20 évvel, hogy egyrészt engem személy szerint az úgynevezett külső támadások soha olyan nagyon igazán nem izgattak föl. Hát most eltávolították a budapesti teológiáról a homoszexuális fiút, és elkezdtek kiabálni. Én azt mondtam, hogy hát hoztunk egy jó döntést, most akkor kiabálnak, hát rendben van. Ez most van olyan nagy ügy. Az ügynök kérdést én másképp látom, mégpedig azért, mert az ügynök ügy az a református egyház, vagy az egyházak saját története. Ez nem egy külső történet, ez nem valahonnan megérkezett hozzánk, kitalálták rólunk, hogy mi nagyfülűek, marslakók, nem tudom én kik vagyunk, és ezzel támadnak bennünket. Az egy más kérdés, hogy fölhasználható az egyház elleni támadásokra, és én váltig tartom, hogy amíg az egyház neki nem áll ennek, és a saját történetében, saját önkörében ezt a kérdést ki nem tisztázza, addig mindig fel is használható lesz ellenünk. Tehát nem egyneműek, vagy egyszintűek a dolgok. És amit legutoljára szeretnék hagyni, az az, hogy ha kibírjuk, kapunk Istentől annyi bölcsességet, hogy nem kell mindig odaugrani, ahol nyelvet öltenek ránk, megkiabálnak bennünket, ahol lassan olyanok leszünk, mint a politikában Orbán Viktor, hogyha esik az eső, annak ő az oka, ha mozog a nádas, annak biztos a történelmi egyházak az okai, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt ki kell bírni. Akkor is még mindig hátra van egy valami, amit megmondom őszintén, az elmúlt 20 évnek legnagyobb problémájának tartom. Ez pedig a teljesen normális és értelmes egyházkritikának az elfogadása. Mert amikor egy református presbiter ír egyházkritikai tanulmányt, és azért, mert ebben kínos megjegyzések vannak, ezt két nap alatt külső támadásnak minősíteni, ez a legrosszabb korszakokra emlékeztet engem, és megmondom őszintén, hogy ha mérleget kellene vonni, akkor úgy látom, hogy többet vesztettünk azon, hogy állandóan akörül futkároztunk, hogy jaj, csak rosszat ne mondjanak rólunk. Jaj, csak ne írjon rólunk a Népszabadság semmit, mert a Népszabadság ír, az biztos valami rossz. Már reggel az ember reszketőkézzel nyitja az újságot, klikkeli az internetet, hogy már megint mit írtak rólunk, már megint valami botrányba belekeveredtünk. Rengeteg dolgot söpörtünk emiatt a szőnyeg alá, sok súlyos fegyelmi ügyet el sem indítottunk, csak nehogy botrány legyen belőle, aztán lett belőle még nagyobb. Hát nem jobb akkor meghúzni a gyerek fülét, amikor még csak gyufázgat. Amikor már lángszóróval jön, akkor már nagyon nagy baj van. És a saját egyházi életünkben pedig a mindenkor kritikus attitűdű értelmiséget fokozatosan elveszítettük. Ahogy ezt Kósa László írja egy helyen, a református értelmiség ma már nem csak rezignált az egyházával kapcsolatban, hanem keserű. Keserű. Mert annyira félünk mindig minden bírálattól. Mi protestánsok, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ugye állítólag mi a Semper Reformare vagyunk. Semper Reformare, hogy van a mondat? Én tessék? Nem, Semper Reformare, nihil kritizáre, valami ilyesmi, lehetne ilyen mondatokat, hogy mindig reformálunk, de sose kritizálunk. Hát kritika nélkül nem lehet reformálni. Tehát valahol ezt a bölcsességet meg kéne tanulni, hogy különböztessük meg ezt a kettőt. A tematizált, időről időre megjelenő bírálatokat, amit Tőkécki László nagyon szépen bemutatott, ettől megkülönböztetni a teljesen jogosan fölvetődő bírálatokat, megoldani a tarthatatlan ügyeket, meghozni azokat a döntéseket, amiket meg kell hozni. Köszönöm szépen.
Tanár úrhoz fordulok elsősorban a kérdéssel. Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt került elő egy bizonyos ügylista, amin nagyon sok egyházi személy neve szerepelt. Majd most a református egyház zsinata tárgyalta a múltfeltárásnak a tényét. Hogyan látja ön történészként és egyház kormányzati résztvevőként a zsinat álláspontját, a zsinat döntéshozatalát?
Hát nézzék, egyelőre nem sokat lehet mondani, mert van egy döntés, amelynek a tartalmát akkor lehet megítélni, amikor az úgynevezett múltfeltáró bizottság tagjait fogják kinevezni, vagy az majd mutatja, hogy ez a bizottság működik-e, vagy nem működik, illetve a működésnek mi a tulajdonképpeni célja. Mert azért azt tudniuk kell, hogy Magyarországon például 12 éve működik egy egyházi tényfeltáró bizottság, és azért működik, hogy ne tárjon föl semmit. Ez is egy nagyon bölcs döntés. Ha mi egyházunk ezt az utat akarja járni, akkor már több mint 10 éve ki kellett volna ezt a bizottságot nevezni, és akkor mindig lehetne arra mutatni, hogy kérem, hát ott a bizottság, majd megvárjuk, amíg ők ezt tudományosan kideríti. Na most nézzék, az igazi probléma az az, én sajnos, mert hogy utolsó héten volt a zsinat, amikor ezt a döntést hozták, nem tudtam ott lenni, mert ugye ilyenkor az embernek aláírása, meg vizsgaegyezkedése, meg egyéb dolga van. De amit hallottam, ott ugye nagy probléma éppen, és nem véletlenül, csak szakmailag szólok hozzá, amikor ugye az egyik előadó arról beszélt, hogy immáron ugye nem sok értelme van ennek a dolognak, mert az eredetileg több mint 100 000-es dosszié mennyiség mostanra már csak 5 000-re süllyedt, és hát igazából így már nem nagyon érdemes az egészet kutatni. Nos, hát ugye tudják, itt a történelem, a történelmet nem úgy tárják fel, hogy mindig rendelkezésre áll az összes dokumentum ahhoz, hogy bizonyos dolgokat, eseményeket, embereket ugye megítéljünk és felderítsünk. Tehát egyszerűen arról szól a dolog, hogy itt szerintem még mindig van egy nagy lehetőség, amit a püspök úr elmondott, hogy saját magunk tegyük rendbe önvédelemből, hogy ne mások lobbantsák állandóan és joggal a szemünkre, miszerint ugye, hogy itt a bűnökről beszélünk, a megbánásról és egyebekről, és a saját egyházunk ebben a kérdéskörben nem lépett semmit. Én úgy gondolom, hogy ezt az egész kérdést meg kell tenni. Nem véletlen persze, hogy ez írtózatosan nehéz. Nézzék, az evangélikus egyházon belül ugye már 4 éve működött egy ilyen bizottság. Úgy tűnik, hogy ősszel meg fog jelenni a kötet, de azt is hallottam, hogy ugye elég nagy a nyomás, hogy a kötet úgy jelenjen meg, hogy ne legyenek nevek a kötetbe, akkor viszont az egésznek nincs értelme. Érték, mert a bűn az mindig személyes. Ezt nem lehet úgy általános bölcselkedésként eladni, hogy hát elvtársak voltak itt olyanok, akik, és akkor ezek ezt csinálták, mások meg azt csinálták, és a harmadik meg amaz. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben végre meg kellene tenni azokat a lépéseket, amelyeket az előbb már említett Kósa László professzor megtett, és azért vele együtt itt az utóbbi időben néhányan már elkezdték megnézni ezeket az anyagokat. És ez egy olyasfajta dolog, nézzék, hogy annál is inkább, mivel az érintettek, most nem csak azok, akik besúgók voltak, hanem azok, akiknek ártottak, ezek az emberek nagyrészt sajnos már halottak. Éppen ezért ezt az egész kérdéskört tényleg pontosan tisztázni kellene, és lehetne, és éppen azokkal szembeni tiszteletként, akik hátrányos helyzetet szenvedtek ettől a dologtól, és még élnek. És valamit tegyünk hozzá, mert ez egy alapvető kérdés, ugye, hogy csak egy meghatározott jó kutatási koncepció jegyében lehet ezt megcsinálni, ez megint szakmai kérdés, mert mindenkinek tudnia kell, hogy a besúgók jelentős része zsarolt, fogott ember volt, félig meddig ő maga is áldozat. És hát sajnos az már egy másik szintje a dolognak, amihez mi is hozzátehetjük persze magunkét, hiszen Kósa László kutatása nyomán azért például képbe kerültek azok a tartó tisztek, akik a rendszert mozgatták. Mert nézzék, ez már nem a református egyház, hanem a magyar múltfeltárásnak a nyomorúsága, hogy még mindig az ügynököknél tart a dolog, és közben kiemelt nyugdíjakkal halnak meg azok, akik ezeket mozgatták. És az lenne az elsődleges dolog, hogy a nagyobb bűnösök felől közeledjünk a kisebb bűnösök felé, akik között persze aztán megint van nagyobb és van kisebb bűnös. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt az egész kérdéskört tisztázni kell, és pedig éppen keresztény kötelezettségként kell tisztázni, és ezzel az egész nemzeti közösséget is segítünk megszabadulni egy olyan dologtól, amelyet a fiatalok talán nem egészen értenek, de lezárásul csak annyit mondok, hogy tényleg napokig úgy nem tudtam viszonyulni így fejbe egy olyan emberhez, akivel éveken keresztül egy foci csapatban játszottam, és aztán utóbb kiderült, ugye, hogy ő szépen besúgója volt a 3x3-nak. Bevallom őszintén, soha nem mentem utána, hogy rólam is, vagy a társaimról is sugott-e be, de nehéz volt eldönteni, hogy most mi a jó. Érték, ez az élő nemzedékeknek pszichikai gond, meg sok minden más, de az, hogy egy nemzeti közösségben még egyszer ne üljenek elő a dolgok, ahhoz az kell, hogy ezek tisztában legyenek téve, és pontosan lehessen tudni, hogy mi történt, és minek nem szabad még egyszer megtörténni.
Annyit szeretnék megjegyezni, hogy ugye mi a politikáról beszélgetünk elvileg, és én az ügynökügyhöz annyit szeretnék hozzátenni, hogy jó lenne, hogyha ezt valóban egy feltárás keretében ki tudnánk venni a politikából és az egyház politikából, de elhallgatással, eltusolással, mellébeszéléssel, bokorai dumákkal ezt soha nem fogjuk megoldani. Még egyszer megismétlem, ez a mi történetünk is nem a legszebb és legdicsőségesebb történetünk, kétségtelen. De ezt a mi történetünket sem adhatjuk át másnak a kezébe, mondván, hogy ez tulajdonképpen nem is volt. Engem személyesen nagyon hosszú ideje lélektanilag, lelkileg, a gondolkodásomban, az emberekhez való viszonyomban terhel az, hogy megtudhattam, hogy néhány ember, akit a mesteremnek, szellemi vezetőmnek tartottam, feltétlen erkölcsi tekintélynek, feltétlen abszolút erkölcsi tekintélynek együttműködött, és nem is csak úgy icipicit, egy olyan apparátussal, amelyiknek az összeomlásáig kifejezett és egyértelmű célja volt az egyház megsemmisítése. Tehát nem magánbűnöcskékről beszélünk, hanem egy olyan államról, egy olyan hatalomról, amelyik ideológiailag, doktriner módon a elsőrendű céljai között tartotta számon az egyházak megsemmisítését. Annyit szeretnék mondani Tőkészki Lászlóhoz kapcsolódva, hogy azért is szükségesnek tartom ennek a tisztázását, mert a 20. századi kereszténység nem tudott igazán kielégítő módon, itt érkezünk vissza a politikához, feleletet adni a totalitárius rendszerekhez való viszony kérdésére. Sem a nemzeti szocialista, sem a bolsevik, sem a liberál bolsevik, vagy liberál totalitárius társadalmakhoz való viszonyhoz. Tehát a koncentrált totális hatalomhoz való viszonyhoz a 20. századi kereszténység többnyire rossz feleletet adott. És sehol nincs megírva, hogy ilyen alakzat, ilyen szervezet ne jelenhetne meg újra a történelemben. Én viszont nem szeretném, hogyha a gyerekeim meg az unokáim úgy élnék tovább a történelmet akár az egyházunkban, hogy valamiféle konklúzió vagy tapasztalat nem érkezik el hozzájuk. És azt hiszem, hogy a mai tétovázásainknak is az egyik mély gyökere az, hogy igazából vészbe nem is vagyunk talán mi reformátusok olyannyira eltökélve abban a kérdésben, hogy soha többet nem akarunk bolsevizmust. Hallottam én már megnyilatkozni, most már a nevét nem mondom, mert nem él, tehát hótában már nem mondom a nevét, atyafit, aki váltig meg volt győződve arról, hogy a szocializmus volt a legjobb korszak, és ő önként lett 3x3-os besugó, hogy kipusztítsa az egyházból az imperialista, kisgazda, bolsevik, fölforgató ügynököke, mindenkit, akit akar, és hát ő meg van zavarodva itt a 21. század elején, hogy mi ez? Ez egy történelmi üzemzavar. Most akkor ki látja jól a dolgot? Én, aki hálát adok minden nap az Istennek, hogy elmentek az oroszok, hogy többé-kevésbé szabad ország vagyunk, hogy bocsássátok meg, talán a fiatalok ezt nem értik, lehet csillagpontot tartani, ez nem volt mindig így, nem volt mindig így. Vagy ez az atyafé, aki úgy gondolja, hogy hát az Úristen félrement, aztán most itten valami rendetlenkedés van a történelemben, döntsük már ezt egyszer-egyszer mindenkorra, mert a történelemben az viszont valóban sehol nincs megírva, hogy ne léphetne föl bármikor egy ilyen hatalmi koncentráció, ne jelenhetne meg egy olyan erő, amelyik megsemmisíteni, vagy instrumentalizálni akarja a kereszténységet. Ezek nagyon-nagyon komoly és messzire mutató kérdések.
Köszönöm szépen a válaszokat. Egy másik aktuális kérdést szeretnék feltenni, vagy kérdésről szeretném, hogyha a véleményüket kifejtenék. Az Európa parlamenti választásoknak két nagy tanúsága volt vélhetően. Az egyik az, hogy a kormányzati pártok négy. Püspök úr négyet lát. Én kettőt szeretnék most ebből kiemelni. Az egyik a kormánypártoknak az érdekes szereplése, a másik pedig a Jobbik Magyarország mozgalom előretörése és nagy számú képviselő delegációs lehetősége. Hogyan látják ezt a tendenciát? Mert egyre erősebben kezd főleg egy adott politikai irányból erősödni az a hang, hogy a Jobbiknak milyen sok református kötődése van. Itt például most találtam egy ilyen információt, hogy Szabó Csanád, aki a pártigazgató, illetve Szegedi Csanád, aki az EP képviselő, a harmadik számú EP képviselő volt, ők mindketten a Károli hallgatói, egyikük végzett, másik jelenlegi hallgatója is. Ugyanígy ifjú Heger és Lóránnak is a neve sokszor felmerül és sokszor szóba kerül. Ő is a Károli hallgatója volt, de sokkal inkább a Jobbikhoz való kapcsolataképpen. Nem látnak esetleg veszélyt egy ilyen megerősödő politikai irányvonaltól vagy felől abban, hogy a református egyházat, mint a nemzeti identitás, a nemzeti értékek, a magyarság tudatának egyik megőrzőjeként értelmezzük mi magunk is, és hagyományosan az, hogy nem vitatja el esetleg a Jobbik Magyarország, vagy ez a fajta jobboldali radikális erő a református egyháztól ezt a fajta szerepet, vagy feladatot?
Valószínű rövid leszek. A kormánypártok leszereplése és a Jobbik előretörése, ez nem két tanulság, ez egy és ugyanaz, azt gondolom. Egy olyan országban, ahol vannak települések, ahol 20 éve nem láttak rendőrt, viszont minden kertben, minden gyümölcsfa ki van vágva, és nem veteményeznek az emberek, és folyamatos félelemben élnek, aztán fordítva a romasor is folyamatos félelemben él. Gondoljunk most Székelyföldre, ahol megelégelték a magyarok ezeket a tevékenységét, és rágyújtották a cigányokra az épületeket. És én semmi csodálni valót nem látok abban, hogy megjelenik 4 pincérruhás egy honvéd zászlóval, honvéd zászló vagy panatira, Árpád valamivel, hogy szavazatokat fognak kapni. Hiszen rendet, nyugalmat, békességet, a civil élet lehetőségét ígérik. Egy olyan Magyarországon, még egyszer mondom, tudom, a feleségem szülőfalujáról beszélek, ahol 20 éve nem láttak rendőrt, és egyetlen egy gyümölcsfa nincs az udvarokban, mindent kivágtak. Lábasjószágot nem tartanak, veteményt nem ültetnek. Hát ott nem nagy kunst, megnéztem 34%-ot kapni egy olyan alakzatnak, akik ezt ígérik. Hogy meg tudják-e tenni? Nos, hát ez egy nagy kérdés. Ráadásul hát megtalálja zsák a fottyát, a nemzeti színű madarak, akik most 3 felé röpültek, folyamatosan evokálták azt, hogy jöjjön már egy fekete madárijesztő széttárt karral. A szélsőségek nem csak vonzák, hanem feltételezik is egymást, sőt a politikai mezőben egymásra szükségük van. Nem kicsinjem le azonban a dolgot. Sajnos a magyar ember hajlamos a agytódulásra, ezt a magyar történelem több ízben megmutatta már, végzetes döntésekre, vagy olyanok kezébe letenni a hatalmat, akár csak részlegesen is, akik tulajdonképpen csak emocionálisan tudják megmozdítani. Van hát még, mondom, legalább 3-4 komoly tanulság ebből. Ami az egyházunkat illeti, én egy picit, ha megengedik, megint visszalépek oda, ahogy milyen érdekes volt 1990-ben az akkori debreceni püspök összeveszett egy csomó református pappal, mert meg akartam nekik tiltani, hogy parlamenti képviselők legyenek, akkor még nem volt erre református törvény, lapozzák fel az akkori egyházi sajtót. Őrült vitatkozás volt belőle, bár éppen az a debreceni püspök egy évvel azelőtt még azt nyilatkozta, hogy nem kéne a munkásőrséget feloszlatni, mert az a sok szép ember hordja a gátra a homokzsákot, amikor baj van, mintha a munkásőrséget erre alakították volna annak idején. Aztán végül hozott a református egyház egy törvényt, hogy lelkipásztor nem lehet parlamenti képviselő, vagy ha az, akkor szüneteltesse lelkésze állását. És ez a 20 éves kavargás tulajdonképpen nekem csak azt mutatja, hogy nem vagyunk elég bátrak mi reformátusok. Hát miért nem az történik, hogy legyen képviselő egy református lelkész, ha akar, de feleljen mindenért, amit mond? Hát igen, így van, mondjuk bátran. Hány tanfegyelmi eljárás zajlott le a református egyházban az elmúlt 20 évben? Egy sem, kérem, és ezt nem csak a politikára értem, hát zöldséget, spenótot, rizsát, hogy ne folytassam a sort, prelegálnak a mi református lelkészeink. Hát ha összeszedném és dogmatikailag kélemezném, csak az elmúlt vasárnap elhangzott ige hirdetéseket. A csigabiga gyerekitől elkezdve, az ultrabaptista mákonyig, minden hangzik a református egyházhoz. Igen, ehhez képest az, hogy van néhány elmebeteg, és ezért leszek rövid, elmebetegekről nem nyilatkozom, beleértve ifjú Hegedűs Lórántot, nem találunk rajta fogást, tessék megérteni, nem találunk rajta fogást. Miért találnánk? Hát, bocsánat, Jézus mondja, orvos gyógyítsd magadat. Ha magunkat normálisnak tartók, a legelképesztőbb dolgokat eltűrjük. Tényleg a legelképesztőbb dolgokat eltűrjük. Bocsánat, hallott már valaki arról, hogy SZDSZ-es predikáció miatt kokikadtak református papnak? Én még nem hallottam. Vagy MSZP-s duma miatt kapott kokit, Fideszes duma miatt kapott kokit. Ezek politikai dolgok, kedves uraim. Ez a politika vitája, a politika mezőnye. Ám bár nem tanácsolnám senkit, hogy csak azért is ifjú Lóránt követője legyen ebben az ügyben. Nem gondolom, hogy a református nevezetet ki tudják sajátítani. Ez valószínű próbálkozás, egy olyan hivatkozási rasztert kívánnak megteremteni, ami az emberek számára kapcsolópontot teremt, akár a reformátusok számára. Egy lezüllesztett, kifosztott, mindenéből kiforgatott, nemzeti tudatában megalázott országban nagyon egyszerű és nagyon népszerű dolog radikálisnak mutatkozni, de én még csak radikálisnak se tartom ezt a vonulatot. Xenofóbnak tartom, xenofóbnak, idegengyűlölőnek, ennek csak egy része az antiszemitizmusa, messze-messze mélyebb probléma van itt, idegengyűlölő, és új gnosztikus, amelyik egyetlen összeesküvés elmélettel mindent megmagyarázhatónak tud vagy gondol. Nos, aki vevő erre a bóvlira, menjen, lássa, de azért arra kérem az ifjúságot, hogy egy picit tájékozódjon a magyar történelembe, hogy hova vezettek ezek, mi lett ezekből, és kik voltak azok, akik ezeket az eszméket terjesztették, mákonyozták vele a magyar lelket. Azt gondolom, azt, amit reformátusnak nevezhetünk, annak mindehez az ég adta világon semmi köze nincsen. Köszönöm.
Nézzék, Püspök úr sok mindent elmondott, amire én is gondoltam, de én inkább egy kicsit praktikus szempontból nézem azt, ami itt történt. Nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy az elmúlt 20 évben az a gazdaság és társadalompolitika, amelyik gyakorlatilag 4 év kivételével egy olyasfajta csodába reménykedve, ami a cigánylova politikának a sajátossága, tudják, a cigánylova már kezdte megszokni az éhezést, mikor megdöglötte magát. Na most ugye ez folyik elég régóta, hogy egyre kisebb fogyasztással egyre nagyobb teljesítményt kell nyújtani, ami ugye önmagában logikátlan és értelmetlen. Na ennek a politikának meg lett a következménye. A magyar társadalom jelentős része nem csak bizonytalanságba, létbizonytalanságba, bizalmatlanságba süllyed, hanem gyakorlatilag kilátástalanságba is. Hiszen gyakorlatilag olyan helyzetek keletkeztek az országban, én elég gyakran járom a vidéket, amelynek teljesen természetes következménye az, hogy egyszerűen eltűnik a józan megfontolás, és a kétségbeesésből származó, érzelmileg motivált cselekvések jutnak előtérbe, és valamit tegyünk hozzá a mostani helyzetre, ez különösen igaz. Kérem, az előbb már volt arról szó, hogy a szélsőségeknek szüksége van egymásra. Az, hogy jelen pillanatban szerintem a szocialista politikának két iránya van, egyrészt úgy politizálna még hátralévő időben, hogy a következő kormány minél lehetetlenebb helyzetbe kezdje el a működését, ez az egyik. De a másik, higgyék el, és itt ér össze a Jobbik és a Szocialista Párt, hogy a Fidesz ne egyedül tudjon kétharmadot szerezni, hanem csak a Jobbikkal együtt, és ezzel ki lehet ütni a számunkéréstől kezdve az összes többi politikai ügyben a cselekvés lehetőségét, hiszen egy megbélyegzett, előzetesen, hogy is mondjam, Európában, Amerikában, az ENSZ-től kezdve az EU-ig démonizált szervezetnek a szövetségeseként kellene kétharmados erejű dolgokat megcsinálni. Tehát tessék megnézni önmagában azt, hogy a finanszírozások meg egyebek hogyan történtek itt mondjuk az elmúlt választásokon, és akkor meghökkentő dolgokra fognak jutni, arra, hogy a szélsőségeknek tényleg szükségük van egymásra. Ez az egyik dolog, amit el akartam mondani. A másik dolog, az sokkal súlyosabb, nézzék. Azért súlyosabb, mert Magyarországon általánosságban, mert ugyanis ez mutat valamit, történészként állítom, Magyarországon normális időszakban a radikalizmus potenciál 5-6%. Amikor Magyarországon válság keletkezett és súlyos, nehéz válság, akkor abban a pillanatban a radikalizmus potenciál felment 15-20%-ra. Hogy példát mondjak, hogy nem a levegőbe beszélek, kérem, tessék megnézni, 1939-ben, amikor bevezették az általános választójogot az II. Világháború előtt, mindenféle feszültséggel együtt, a nyilasok 17%-ot szereztek. 1945-ben az első szabad választásokon, a háború után irtózatos körülmények között, amikor Málenki robotra vittek embereket, százezrek meghaltak, megnyomorodtak, menekültek, stb., a kommunisták 17%-ot szereztek. Nagyrészt ugyanaz a társaság volt, ugye tudjuk jól, a kommunista pártban határozat volt arra, hogy a kisnyilasok nyugodtan megbocsátottak az ő bűneik, mehettek az új nyilasoknak a táborába. Most kérem, az, hogy ma Magyarországon ilyen helyzet keletkezett, az azt mutatja, hogy a magyar társadalom hihetetlenül mély válságban van. Eljött az ideje megint annak, hogy mindenféle, minél zavarosabb módon az emberek fejét úgy befolyásolni, hogy ebből a zavarosból azok jöjjenek ki, akiknek a tematizációs erejük nagy, a nemzetközi kapcsolatrendszerük jó, és közben az országban ugye folyik mindannak a megsemmisítése, amely gyakorlatilag egyáltalán kilábalás lehetőségét hoz, az emberi tőkébe való befektetés, oktatás, az emberi tőke fenntartás, az egészségügy, és a tisztességes emberi létformának a lezárása, amely nagyrészt szociális problematika, hogy ezekből viszont kivisszük a pénzt és kész. Tehát magyarán, Hegedűs Lóránt, hogy ő egyébként saját levele szerint hivatásos nemzetébresztőnek érzi magát, én ezt nem ellenzem, mindenki annak érezze magát, amit akar, aminek akarja, csak akkor ezt nem református lelkészként, mert az nem hivatásos nemzetébresztői funkció, hanem Isten igényének a hirdetését gyakorló ember. Ugyanez vonatkozik egy sor más kérdésre is. Tisztázatlanok a fogalmak, de ebből a tisztázatlanságból rengeteg, rengeteg politikai érdek nagyon jó hasznot húz. Mi ez ellen a védelem? Nagyon egyszerűen az a védelem, kérem, hogyha magunk körében a magunk szintjén, a magunk érdekei és érzelmei szerint tisztázzuk a fogalmakat, és pontosan meghatározzuk meg azt, hogy mi hol vagyunk. A csodavárásba és más egyéb, sajnos a történelmi válságoknál szokásos útvonalakra nem érdemes menni, ezért lenne jó, hogyha többek között az ügynökügy is tisztázódna, többek között az elmúlt magyar fél évszázad is tisztázódna, hogy ne kerüljünk még egyszer saját hibánkból olyan útra, ami sehová nem vezet. Mert az, amit ma Magyarországon, akár a neoliberalizmus jegyébe, a háromszínű szabadmadarak, vagy a szocialisták, vagy most a Jobbik hirdetett, és az előd miép hirdetett, sehová nem vezet, kérem. Sehová nem vezet. Ehhez képest viszont mindenki meghatározhatja szabadon, ez a demokrácia egyetlen igazán kétségbe vonhatatlan érdeme, sok más hibája mellett, hogy most egyáltalán mit akarunk mi csinálni magunkból, egyénileg, közösségileg, egyházként, nemzetként. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen. Záró kérdést tennék föl, és várva arra, hogy majd a közönség soraiból is lesz kérdés. Ez a záró kérdés az lenne főgondnok úrhoz és püspök úrhoz is, hogy alig egy éve volt tisztújítás a Magyar Református Egyházon belül, püspök urat másodjára választották, újra választották püspöknek. Főgondnok úr most kezdte meg ilyen minőségében egyházkormányzói munkáját. Milyen célokat tűztek ki maguk elé az elkövetkezendő ciklusra? Milyen akár politikai, közéleti szerepvállalást tekintenek helyesnek és jónak az elkövetkezendő időszakba?
Hát nézzék, az az igazság, hogy az elmúlt 20 év az többé-kevésbé az egész magyar társadalomra és azért az egyházunkra is, miközben rendkívül sok nagyon jó dolog történt, és nagyon sok minden változatlan maradt. Szóval azért ez a posztkádári korszak, tudják, ezt képi nyelven úgy lehet mondani, hogy egy olyan korszak után vagyunk, amelynek halála után a halottnak a körme nő. Na most ehhez képest én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladat az lenne, hogy az egyház örök feladatain túl újra, de most sokkal átgondoltabban és főleg a fejekbe rendettéve segítenénk a magyar társadalom tudati, erkölcsi helyreállításában. Azt hiszem az első kérdés kapcsán már mondtam, ez egy nagyon fontos dolog lenne, főleg a tanárokkal kapcsolatban, de a lelkészekkel kapcsolatban is. Nem kultúrprotestantizmus az, hanem a magyar reformátusság és a magyar protestantizmus évszázados tevékenységének nagy-nagy tapasztalata, hogy csak művelt, minőségében magasabb szinten álló kisebbségi közösség képes igazán értékteremtésre, amely, még egyszer mondom, a szűken vett egyházi működési területen kívül is jelentős feladatot jelent. Én úgy gondolom, hogyha ebbe részt tudunk venni, tehát hogyha az ifjúság és az értelmiségi misszióba kifejezetten, másrészt ugye a népegyházi szerkezet, ami igen magas költségű, hogy most egy kicsit gazdaságilag fejezzem ki magam, és az új olyan helyeken való struktúrák kiépítése, ahol az ellenreformáció óta nem voltak reformátusok, most több száz, több ezer ember is van, és ehhez meg kell állni a megfelelő embereket, módszereket. Ez is nagyon-nagyon fontos dolog lenne, de hát itt nem szeretném tovább sorolni a feladatokat, inkább azt majd püspök úrra hagyom, mert ugyanis rengeteg ilyen feladat van, de ezeknek a feladatoknak csak akkor van értelme, ezeknek a megfogalmazásoknak, hogyha kialakítunk egy olyan egyházi közvéleményt, amely az abstinens értelmiségtől és a meglehetősen abstinens fiatalságtól is kapunk ötleteket, és kapunk főleg vállalkozást arra, hogy részt vesznek valaminek a megteremtésében, amelynek a megteremtése nélkül tulajdonképpen minden tervünk igazából egy ilyen, hogy is mondjam, lebegő valami lesz. És hogyha ez sikerül, akkor valószínűleg tudunk valami ilyen alapzatot teremteni a következő generációk munkájához.
Köszönöm szépen.
Körülbelül 20 pontot írtam föl, de szerintem értelmetlen ezt végigmondani. A mögöttem levő 6 év tapasztalatai alapján először néhány nemet szeretnék megfogalmazni, mi az, amit nem szeretnék a következő 5-6 évben csinálni. Nem szeretnék formális reprezentációkban részt venni, nem szeretnék olyan ügyek megtárgyalásában semmilyen egyházkormányzati szinten részt venni, amely ügyek már el vannak döntve, és ezzel időt tölteni. Megpróbálok elfogadóbb lenni különbségek tekintetében, és más egyházkormányzati, egyházszervezeti alakzatok esetében majd igyekszem türelmesebb lenni. Viszont ez azt is jelenti mind a kettőnk esetében, hogy legfelsőbb egyházkormányzati szinten mi nem vállalunk szerepet, hanem az erőinket megpróbáljuk a Duna mellékre koncentrálni. Többek között a gyülekezeti bázis megerősítését tartjuk alapvető fontosságonak. Évszázados és örökös tapasztalat és igazság, hogy gyülekezeti bázis nélkül illúzió intézményrendszert építeni. Természetesen lehetséges, és ezeket lehet működtetni is, foglalkoztatáspolitikai szempontból, finanszírozási szempontból talán rentábilisabbak is, hogy idézzem a utóbbi időszak egyik bűvös szavát egyházunk életéből, de gyülekezeti bázis nélkül hosszú távon nem beszélhetünk kereszténységről, és azon belül legkevésbé reformátusságról. Tehát a mi erőinket arra próbáljuk irányítani, amit Tőkéczky László jelzett, hogy egyrészt föltárjuk, megközelítsük azokat a településeket Duna melléken, ahol a népszámlálás adatai szerint megjelentek a reformátusok. Több ilyen település van, soha nem voltak ott korábban, nem tudtuk róluk, az 1931-es naptár szerint egy-két református volt, a vasutastiszt vagy a postamester. Most több százan vannak, itt gyülekezeteket fogunk szervezni. Meg kell erősítenünk a kicsi és elfogyó gyülekezeteinket, azokat a településeket, ahol egyszerű szociológiai okokból elvándorolt a lakosság, elszorványosodtak, a legutolsó emberig ki fogunk tartani, és meg kell erősíteni azokat a gyülekezeteket, amelyeket most is jól működő vagy virágzó gyülekezetnek tartunk, legfőképpen azzal, hogy a lelkipásztorképzést, a lelkipásztor továbbképzést magasabb szintre kell emelni, teljesen tudatosan munkálni kell a gyülekezeti munkások képzését, a presbiterekét, a hitoktatókét, a gyülekezetbe bármilyen módon bekapcsolódóknak a képzését. Még kettőt szeretnék csak mondani. Az egyik az, hogy mögöttünk egy nagyon nehéz 6 esztendő van, mert az egyházkerületet egy rendkívül nehéz anyagi helyzetben vettük át. 6 év alatt sikerült többé-kevésbé a megörökölt, eléggé tragikus anyagi helyzetet lerendezni. Most az a feladat, hogy anyagilag konszolidáljuk az egyházkerületet. Ez sem egy mellőzhető kérdés. Pénzzel is kell időnként foglalkozni. És talán amit a legfontosabbnak tartok Tőkéczky Lászlóhoz kapcsolódva, hogy pre-evangelizációs tevékenységet és mozgalmat kell folytatni. Pre-evangelizáción azt értem, hogy azoknak a tudattartalmaknak a megtanítására is szükség van ma már, amire 50 évvel ezelőtt nem volt szükség, vagy 100 évvel ezelőtt. 100 éve, ha Londonba kiállt az üdvfadsereg, trombitáltak egyet, és azt énekelték, hogy Jézus szeret, akkor az arra járók 85-90%-a ezt tökéletesen értette. Mert a pre-evangelizáció megtörtént, vallásoktatásra jártak, egy olyan kultúrának, civilizációnak voltak a gyermekei, ami penetrálva volt keresztény tudattartalommal. Ma sokkal inkább talán úgy vagyunk, mint Mózes, amikor visszamegy a pusztából sanyargó népéhez, és aztán megkérdezik, hogy ki az az Isten, akinek a nevébe te beszélsz. Vagy mint Pál apostol Aténbe, neki az ismeretlen Istenről kell beszélni. Ma itt tartunk. Sokan keseregnek és sírnak azon, hogy a rendszerváltás után nem volt átütő evangelizálás. Nem csak kifelé, hanem még belül sem. De nekem eszembe jött mindig Szikszai Béninek a szava, teológus korunkban mondta, ez 30 éve volt, hogy most még talán lehetne evangelizálni, ezt 30 éve mondta, mert az embereknek van még valami templom tudata, torony tudata, harang tudata. És az öreg azt mondta, hogy egy nemzedék után ez sem lesz. Hát a 20 éve talán a médiumaink elérték azt, hogy a református névről egy-egy templomtorony eszébe jut az embereknek, de ez valami kevés ahhoz, hogy az élő evangélium, a Krisztus hatalmának átformáló ereje nem csak egyes életet átformáló ereje, hanem a kultúrát, civilizációt átformáló ereje átütő módon elérkezzen. Én ezekre teszem a tétet a következő időszakban. A politikába elmegyek, ha meghívnak, szabad ember vagyok, nem vagyok egyetlen pártnak sem tagja, sem bizalmasa, sem korifeusa. Ahova meghívnak, elmondom a magamét, legfeljebb, legközelebb nem hívnak meg. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. A hallgatósághoz fordulnék, hogy van-e valakinek esetleg kérdése, hozzáfűzése, megjegyzése?
Nem tudott belépni, akkor volt-e értelme az egésznek? Kíváncsi volnék a véleményükre ebben a kérdésben.
Te ott voltál? Én az előkészületek során, amikor az előkészítő bizottság, illetve a generális konvent elnöksége különböző kommunikéket fogalmazott, többször felemeltem szavamat, lett is foganatja, hogy legalább mi reformátusok, akik ott vagyunk, ne adjunk olyan nyilatkozatokat, hogy ez egy történelmi állandás, de hát sajnos a sajtó nem bírt magával, és akkor ugye történelmi, de sok történelmi volt az elmúlt 50 évben, ami nem volt az. Azzá lett, vagyis oda került a történelembe, ahova való a szemét, dombra vagy a súlyesztőbe, mert az is a történelem része, vagy valósága. Én arra kérek mindenkit, akik ott voltak Debrecenben, vagy hallottak, vagy olvasnak róla, hogy kezeljék ezt a dolgot reálisan. Először is, miért rossz dolog az, hogy a reformátusok találkoznak? Miért rossz dolog az, hogy van ilyen, hogy református búcsú? Most nevezzük ezt annak. De ebben mi a rossz? Mi a rossz abban, hogy van Csillagpont Fesztivál? Ez rossz? Szerintem nem. De nem kell ezeket túlértékelni. Nem kell túlértékelni. Az Egyesítő Zsinatot hosszú, legalább 15-20 éves munka előzte meg. Nem a generális konvent kezdte ezt kitalálni, ezt már a Magyar Református Világszövetség, az Egyetemes Zsinat, de már 1922-ben beszéltek erről, de hát már ott van 1881-84. Tehát az, hogy a magyar reformátusok egyházalkotmányilag, szervezetileg egynek akarják tudni magukat, ezt úgy gondolom, hogy egy evidens dolog. És erre hadd mondjak utoljára csak még egy megjegyzést. Tetszik-e tudni, hogy Bánátban él 40 ezer szlovák luteránus, 1800-as évek legelején telepettek oda, ki ezt. Erről tud-e? Ennek a 40 ezer szlovák reformátusnak ki a püspöke? Luteránusnak ki a püspöke? Hol székel a püspökök? Nem tetszik tudni. Szlovákiában, Nyitrán. A gyulai exarkát kinevezi ki? A bukaresti pátriárka. Én már nagyon unom, megmondom őszintén, hogy mi magyarok állandóan önként falhoz állítjuk magunkat, ide tesszük a Stukkert, meg mi reformátusok, és annyira szégyeljük, hogy mi szeretnénk egységbe lenni. Olyan nagy gond az, hogy mi Debrecenben találkozunk, olyan ciki az, hogy ottan történt valami, és puff, főbelőjük magunkat. Szerintem jó volt, Szép volt. Hogy mi lesz belőle? Hát, majd meglátjuk. Ezt majd eldönti a történelem. Köszönöm szépen.
Én röviden csak annyit szeretnék mondani, egyetértve, hogy a történelmi jelzőt nem érdemes ajándékozgatni előzetesen. Ez egy nagyon érdekes és értelmes kezdeményezés, amely megint megteremt egy keretrendszert, amit majd nekünk, magunknak és az utódoknak kell megfelelő módon tartalommal kitölteni. Én úgy gondolom, hogy minden építkezés valahogy úgy kezdődik, hogy valami olyasmi lerakatik, mondjuk egy alapkő, és abba, hogy éppen mit raknak bele emlékezésképpen, az is érdekes. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyas valami, amely éppen Európa pillanatnyi helyzetében és a magyar társadalom, a magyar, egyetemes magyar nemzet pillanatnyi helyzetében nagyon fontos kiinduló pont.
Nehéz a kérdés, mert egyrészt igen ágas-bogas, másrészt az előbb itt firtatólan visszakérdeztem, hogy mik is azok a kelvini elvek. Nos, azért az az igazság, hogy a kelvini gyökérzeten fölnőtt református egyházak mindenféle körülmények között tudnak létezni. Tudtak létezni egyháztársadalmi szervezetek nélkül is. Ez egy viszonylag új fejlemény a Magyar Református Egyház történetében, inkább a 19. század utolsó harmadában, inkább negyedében jelennek meg, elsősorban angol száz amerikai belmissziós hatásra. Egy 30 évnyi rettenetes feszültség után aztán ez megoldódott, és egy 10-15 évnyi nagyon szép együttműködés után a második világháború után lefejeztettek. Nagyon sok ilyen szervezet újra alakult, meggyőződésem, hogy egy részük nosztalgiából, és nem jósolok nekik hosszú jövőt, egyszerűen a szenior nemzedékkel együtt ki fognak halni, meg fognak szűnni, nem tudnak új tagokat toborozni, nem tudnak fiatalokat megszólítani. És ez egy nagy kérdés, hogy itt a 21. század első felében a fiataljaink, hiszen azért ezek a szervezetek döntő módon fiatal emberekből jöttek létre. 20-30 éves volt, nem tudom én, az átlag életkor. Tehát, hogy a mai fiatalok milyen formát találnak meg, kívánják-e ezeket az egyháztárs társadalmi formákat, egyesületet, szervezetet, alapítványt, missziót működtetni, milyen keretekben, ezt nem tudom megmondani, én a lehető legnagyobb megbecsüléssel vagyok a megalakult szervezetek iránt, próbálok velük normális együttműködést kialakítani, nem mindig sikerül, meg kell mondjam, talán nem rajtam múlik, de hogy mit hoz a jövő, azt nem tudhatom. Kívánnám, hogy hozzon olyat, ha ilyen szervezetek létrejönnek, hogy azok a református identitást erősítik. Na, azt látom, hogy amik létrejöttek, működnek fiatalok körében, inkább nem erősítik a református identitást, inkább egy felekezet közé, American type, hamburger Christianity identitást erősítenek. That's very nice. Szépen, azt meghagyom. Tehát várnám a jelét annak, hogy néhány mokány református föláll, és azt mondja, hogy elég volt a hamburger kereszténységből, az amerikai racsigumiból, a felekezet köziség sehova se vezető identitás nélküli egyenkockájából, vagy egyenszürkéből, vagy egyenrózsaszínjéből, hogy mit ne mondjak. És nézzük meg, hogy mi az a református profil, amit bárkinek a tiszteletben tartásával, identitása megsértése nélkül mi megélhetünk és képviselhetünk. És azt gondolom, hogy amíg ez nem tisztázódik ki, addig addig inkább furcsa és különös történeteink lesznek, hogy a református ifi egyszer csak átvonul a Golgotában, mert ott jobban érzi magát, vagy éppen megjelenik egy volt kiszakadt karizmatikus közösség, és azt mondja, hogy ők mégis inkább úgy gondolják, hogy jobb reformátusnak lenni, addig inkább ilyen történeteink lesznek oda-vissza, úgyhogy hát ittől az a nemzedék, amelyiknek el kéne ezen gondolkodni. Én már kinőttem ebből, kisdobos se voltam, úttörő se voltam, kiszes se voltam, egyetlen református mozgalomba se léptem be. Néhány egyesületet meg alapítványt létrehoztam, vagy alapítóként én is közreműködtem, ezeket mindegyiket megbántam már. Nekem maradt egyedül a Szent Eklézsia, amelynek a Szentlélek Úristen az alapítója. Ebben még úgy, ahogy megvagyok, még nem rakott ki belőle, jó Isten, másba meg talán már nem férek be. Köszönöm szépen.
Én csak nagyon rövid kiegészítést tennék. Történetileg nézve a keresztény egyesületeknek, társaságoknak, társulatoknak az elburjánzása, az teljesen párhuzamot mutat a polgárosodó társadalomban például a tömegpártok létrejöttével, amely egy részvételi, fokozott részvételi formát jelentett a korábbi társadalmak beleszületettségi meghatározottságaival szemben. De nem véletlen, ugye a tömegpártok korának lejárt, egyrészt amikor megjelent az elektronikus médiumoknak a sokszínű palettája, másrészt ugye az a nagyvárosi világ, ahol egyszerűen a kínálatban a keresztény szín éppen a szekularizáció, és többek között amiatt, mert a meggyengülő egyházaknak, főleg a fiatalok felé való kínálata beszűkül. Nem véletlenül lehet a kereszténységet ugye öncsonkító, a fiatalok szempontjából, az önmegvalósítási, ifjúsági kultúra szempontjából öncsonkítónak nevezni. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy azok a szervezetek ott, ahol nem volt hagyományszakadás, tehát Nyugat-Európában, Amerikában, ezek a szervezetek ott is nagyon meggyengültek, csak ott egyszerűen az infrastruktúrális folyamat és emberi folyamatosság fenntartja ezeket a dolgokat, de a tömegesség az teljes egészében eltűnőben van. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a fordulata éppen a lokalitásnak az előtérbe kerülésével fog megváltozni, amikor egyszerűen a lokális társadalmaknak a hálózatossági rendje újra elő fogja hozni ezeket a formákat. Magyarországon jelen pillanatban nem itt tartunk. Éppen arról van szó, hogy gondoljuk el, hogy mondjuk például a szomszéd Ausztriába a tömegpártok leépülésének korában is majd 600 ezernyi párttagság van. Magyarországon összesen, ha mindent összeszámolunk, nincs 100 ezer ember. Tehát mi idézőjelben úgy éltük meg ezt a lassú leépülést, hogy itt semmi nem volt, és ennek minden következménye megint az, hogy lehetséges, hogy éppen emiatt lesz majd a magyar társadalom újraalakulása a lokalitás jegyébe egyfajta ilyen nagy robbanás eme egyesület meg társulat típusok tekintetébe, tehát ezt meg kell várni, mert ezt nem lehet erőltetni. Szóval nem véletlen, azt kérem, gondoljuk el, hogy ma egy gyerek, ha elmegy mondjuk a cserkészekkel a természetbe, és ott minden érdekes programot megcsinál, elvileg a másik meg otthon ül a tévé előtt, és úgymond sokkal nagyobb élményeket kap, mert hogy most ezt ne hasonlítsuk össze, de hát tulajdonképpen erről szól a történet, és a hitbeliség pedig én nekem az a véleményem, hogy megint egy nagy, fontos szellemi-lelki változás előtt állunk, mert egyszerűen a modern tudományok fogják igazolni, nincs szüksége a hitnek és a kereszténységnek, de amikor a modern tudományok fogják igazolni az igazságait, akkor feltehetőleg egészen más lesz a viszonyulás a szekularizált társadalomnak ehhez a tartalmakhoz is.
Az a helyzet, hogy az időnk lejárt, úgyhogy nagyon sajnálom, hogyha valakiben esetleg kérdés szakadt volna, vagy maradt volna. Megköszönöm Püspök úrnak és Főgondnok úrnak, hogy itt voltak és eljöttek hozzánk. Főgondnok úrnak már átadtam, Püspök úrnak szeretném most átadni a Csillagpontnak az ajándékcsomagját, hogy ezzel is megköszönjük, hogy itt volt nálunk.
És biztos voltál benne, ő benne előre?
Nem, ő, Gondnok úr már nagyon mehetnék volt, vagy nem tudom, már nagyon sietett, és nem tudtam, hogy marad-e. Úgyhogy erre való tekintettel is befejezzük a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek és beszélgető partnereimnek is.